Jó reggelt, kedves hallgatók! Ma René Fayé egy félnótás Párizsban című regényéről fogok beszélni. Szilágyi Júlia fordította ezt a regényt, hibátlanul, teljesen, tökéletesen, ahogy én érzem. Én nagyon kevéssé tudok franciául, de azért egy fordításnak az elsődleges szempontja mégiscsak az, hogy a magyar szöveg hogy hangzik. Hát ez a magyar szöveg jól hangzik. Gördülékeny, választékos, ahol kell, közönséges, ahol kell, mindennapi, ahol kell, elegáns. A nyelv minden rétege megszólal benne, minden olyan réteg, amelyet Fayé megszólaltatott. Banlieue regény ez, talán a fiatalabb és az idősebb rádióhallgatóknak egyaránt ismert ez a szó, hiszen volt szó róla több ízben mostanában néhány éve. A banlieue az külvárost jelent, fűszöveg, amelyet Bajomi Lázár Péter tanulmányából vágtak ki. Arról beszél, hogy a francia irodalomban van egy ilyen regénytípus. Fayé a múlt században élt, Georges Brassens nagy barátja volt, Brassens pedig nagy sanzonénekes, Aznavourral, Piaffal, másokkal egyenrangú, még hogyha nem is olyan ismert a számunkra esetleg. Vagány, azt hiszem ez a szó, ami eszünkbe juthat akkor, hogyha róluk beszélünk. Brassens is vagány volt, Fayé is vagány volt. A vagányság írói, költői, hiszen ezek a sanzon énekesek, Piaf kevésbé, de például a Brassens félék azok feltétlenül költők is voltak, gitáros költők, ha szabad ezt mondani. Az egy félnótás Párizsban egy félnótásról szól, egy hülyéről, egy falu bolondjáról, de azt a hagyományt mozdítja meg, írja tovább, amely például Dostojevszkijnek a félkegyelműjében is megszólal, csak persze egészen más szinten és mélységekben. Tehát az az ember, aki azért bolond, mert a többiek annak tartják. Miskin herceg azért bolond, mert Jézus Krisztushoz és Don Quixotéhez hasonlít. Gubi, a Fayé könyv hőse, nem ilyen ambiciózus, és Fayé sem. Ő azért bolond, mert mindenki bolondnak nevezné, még az érzékenyebbek is, azt hiszem. És hát egy faluban él, ami mindig veszélyes ilyen szempontból. A falunak nagyon szűk értékrendje van, nagyon biztos mindenki a dolgában, aki bolond, az bolond, aki alkoholista, az részeges, aki könnyűvérű, az kurva, és így tovább. Minél nagyobb egy város, annál inkább lazulnak ezek a nagyon merev értékrendek, de Párizsban se törődnek azzal, hogy Gubi talán mégsem olyan bolond, mert hát mocskos, mert hát azt mondja, hogy az ő apja Clemenceau volt, tehát mindenképpen nem normális szegény. Párizsba egy tréfa révén jut el, különben teljesen földműves ember, 30 éve ugyanabban a gazdaságban dolgozik, Katói apu gazdaságában, és mindenki úgy viszonyul hozzá, hogy egy falu bolondjához illik, elhitetik vele, hogy terhes, kihúzzák alul a széket, stb. És két fuvarozó egyszer csak bead neki egy mesét, ő felül a tehergépkocsira nagyon boldogan, hogy elmennek Moulinbe, és közben Párizsban teszik le, vagy Párizsba viszik, nem akarják otthagyni, de elveszítik, hiszen egy ilyen ember valósággal arra született, hogy elveszítsék. Erről szól a regény második izgalmasabb valamiképpen fele. Látszik abból, ahogy gördül a történet, hogy hogy egy egész regényt nem lehet megírni abból, hogy Gubi falun bolond, valamit kell kezdeni vele, de ez nem mesterkélten van kezdve, hogy úgy mondjam. Fáé nagyon ügyesen bonyolítja a cselekményt. Eltéved Párizsban, ott hajléktalan lesz, a hajléktalanok segítik egymást ebben a világban, ebben a könyvben. Már akadnak olyanok, akik segítik a másikat, inkább így fogalmaznék. És egy egyetemista, az orvostanhallgató, egy orvostanhallgató megkéri, hogy kövesse, mert ő az idiótákból írja a doktoriát, ott elmagyarázza neki a különbséget a különböző hülyék között, és őt nyilván a pozitívabb kategóriába helyezi. A diák édesanyja átél vele egy kalandot, mert maga a diák mondja, hogy nymphomániás az édes anyukája. És ilyen különféle kalandok után összefut egy hölgyel, aki az utcasarkon keresi a kenyerét. És itt kezdenek felbomlani a sztereotípiák, mert mindig azok az érdekes könyvek, művek, regények, versek, novellák, akármik, amelyekben a sztereotípiák felbomlanak. Hogyha ugyanazt tudjuk meg egy könyvből, amit már a születésünk óta tudtunk, akkor annak a könyvnek semmi értelme nincsen a világon. Nos, hát ebből a könyvből nem azt tudjuk meg. Egy nagyon szép szerelem kezdődik a Latasz nevű hölgy és Gubi között. Úgy találkoznak, hogy mindkettőt börtönbe vetik, és az a szerencséje Gubinak, hogy találkozik még Párizsba érkezése hajnalán, hogy úgy mondjam, egy úrral, aki szintén Lelencházban nevelkedett, mint Gubi. Azért mondja, hogy az ő apja Clemenceau, mert fogalma sincs, hogy ki az apja. És aki nagyon szép gesztusként összetart vele, és akinek ráadásul hatalma van. Ad neki egy cédulát, hogy bármikor hívja, hivatkozzon rá. És a börtönből őt menekíti ki, ez az úr, menekíti ki őt, és a Gubi kérésére kimenekíti Latászt is, a prostituáltat. Így kezdődik a szerelem. Gubinak fogalma sincs, hogy mi az, hogy prostituált. Nagyon nehezen érti meg, de mikor megérti, akkor sem ítéli el. Nagyon szép szavakat mond neki. És itt kezdődik ez a falubolond sztereotípia felbontása, hogy ő nem úgy néz erre a nőre, mint mindenki más. És mivel nem úgy néz erre a nőre, mint mindenki más, a nő sem úgy néz rá, mint mindenki más. Nem a falu bolondot látja benne, hanem a kedves férfit, aki nem, akinek a tekintetében nem jelenik meg a megvetés. És végül, a regény végén összeházasodnak Gubiból elviselhetőbb, vagy kispolgáribb ember lesz, megmosakszik, Latász, aki Juliet ...nek nevezi át magát, hogy a múltját maga mögött hagyja, megtanítja rendesen enni, rászól, hogy többet soha nem mondja azt, hogy ő Clemenceau-nak a fia, és Gubi bár időnként felrohan a padlásra, hogy ott elordítsa, hogy ő a Clemenceau fia, azért szót fogad Julietnek, akinek félretett pénze van, és stb. Tehát egy minden jól alakul valamiképpen, de a gicstől megóvja ez a falubolond téma a regényt. És a fordulatosság. Nagyon sok minden történik, és sokszor pórul jár Gubi, amíg végül sikerül neki jól lennie, és befutnia az élet csodálatos végállomására, ahonnan persze másfelé is indulnak vonatok. Tehát, hogyha lenne ennek a könyvnek egy második kötete, akkor az a boldogság kötete lenne, csak az nem lenne ennyire érdekes. Tehát René Fayet egy félnótás Párizsban, ezt a könyvet ajánlom. Ma önöknek mindenki nagyon élvezheti, aki időt ad az élvezésnek és az olvasásnak. Jövő hétfőn ismét ajánlok egy könyvet önöknek. Jó napot kívánok!